kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét Pál apostol második leveléből olvasom a korintusiakhoz, a negyedik fejezetből, fennállva hallgassuk Isten igéjét, aki megteheti, álljunk fel. Negyedik fejezet, hatodik verstől a tizedik versig. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Minden itt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Lekipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.
Szokták mondani, hogy amikor messziről kezdi valaki a prédikációt, hogy Ádámtól, Évától elindul a történettel, én most messzebbre mennék, mert a teremtés történetig mennék vissza, ha bár Pál apostol, ő ezt már földobja ezt a labdát nekünk mindenképpen. Ugye a sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő ezt így mondja, Isten szava, legyen világosság. Az ő első teremtő aktusa, a világosságnak a megteremtése. Fontos Isten teremtő munkájáról beszélni, mert az nem csak egy egyszeri esemény, hanem hiszem azt, hogy egy állandó esemény, akár a világ, vagy az egyénnek az életében. Ugye kezdetben a világ még hihetlen és puszta volt, így mondja a magyar. Az eredeti héberben a kifejezés, ez nekem nagyon tetszik, az nem talán azért kevés héber kifejezés közül, amit megjegyeztem az egyik, hogy tovuva bohu, ez olyan jó hangzik, ilyen kis nyelvkörösen sikerült megjegyezni. Az eredeti héber kifejezés szerint, hogy igazából valami ős káosz volt, nem hihetlen és puszta, hanem valami ősi ilyen kacsvasz, vagy kocsvalék, vagy nem tudom, hogy ez nyílik erre a legfontosabban, de hogy az Isten lelke e fölött lebegett, és ekkor szólal meg az Isten, hogy legyen világosság. És lesz világosság, és aztán Isten úgy dönt, hogy elválasztja a világosságot a sötétségtől. És ha megnézzük a teremtés történetében a teremtő aktusokat, az első néhány lépés az, hogy Isten elválaszt dolgokat, igazából rendet tesz. Rendet teremt, elválasztja a sötétséget a világosságtól, aztán az így felekciboltozatokat, az ég alapciboltozatoktól elválasztja a vizeket, elválasztja a szárazföldet, és a többi, és a többi. Isten az ő első teremtő munkájával rendet teremt. Rendet teremt, és ebben a rendben megteremti az életnek a lehetőségét. Ez az Isten teremtő munkája. Azért, mert a káosz valahol mindig úgy tűnik, hogy ott leselkedik. Isten azonban rendet teremt, megteremti az élet lehetőségét, hiszen ő maga az élet forrása, ő maga az élet. Aztán ugrunk egy pár ezer évet, és János evangéliumának a prológusát olvassuk, ami a harmadik teremtés történet a Bibliában. Ugye az beszél Isten igéjéről. Az ige, a teremtő igéről, aki ott volt Istennél már a teremtés előtt, és ő maga Isten volt, és minden, ami lett, az általa lett, mert nélkül semmi nem lett, ami létrejött. János értek ehhez a bonyolult filozófiai levezetésekhez. De beszél erről az igéről, az Isten teremtő igéről, ami a világosság. És megint a világosságnál vagyunk. Aztán azt mondja János, hogy ez a világosság fénylik a sötétben, de a sötétség nem fogadta be őt. Legalábbis nem mind. Mert aztán így folytatja, viszont akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik nem a test, a vér, a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És aztán így folytatja, hogy ez az ige, ez a világosság, ez testet öltött, az ige testéve, és közöttünk lakott. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És itt vagyunk, hogy felragyogjon előttünk az Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Mert Jézus Krisztus, ez a testet öltött ige, akiben megjelenik az Istennek a dicsősége kegyelemmel és igazsággal. Ami megigazít, és igen, kegyelmet, az megbocsátja a bűnénket, és megigazít. Elrendezi Jézus az életedben a káoszt. Ha befogadod őt, akkor Isten gyermeke lehet. Akkor elrendeződnek a dolgok, lassan a helyükre kerülnek a dolgok, amit eddig tettél, az bocsánatot nyer, és amit ezután tettél, az új irányt ad, új irányt vesz az életedben. Aztán Pál így folytatja, ez a kincsünk pedig cserébe lényekben van. Nagyon érdekes ez a kép, mert egy kincsek a kincs cserébe lényben. A modern ember számára, ugye, aki ilyen kalóz történeteket nézett fel, a kincs az minimum kincsek szállában van. És elásva is az itt jelöli a helyét. Azonban Jézus idejében és Pál apostolnak az idejében a szállításnak az eszköze a cserépelény volt. A dolgokat cserépelényekbe rakták, gabonát, ugye ne férjenek hozzá a rákcsálók, bort, és mindenféle. Sőt, ha már cserépelényekről van szó, a hortengeri tekerteket is ilyen cserépelényekbe találták meg. Ami egy isteni csoda. Ugye a pusztában elvonuló vallásos közösség leírta, megörökítette ezeket a bibliai tanításokat, bibliai szövegeket lemásolták, és elrejtették barlangok mélyébe, cserépelényekben. Amit több ezer évvel később, majdnem 2000 évvel később egy arab pásztor fiú talál meg, akinek elveszik a testét vagy a bárány, és valami csődet dob be a barlangba, hogy nehogy valami vadállat jöjjön ki belőle, és hallja, hogy megveszed a cserét, és ez egyik legnagyobb felfedezés, történelmi felfedezés, amikor felfedezik ezeket a bibliai tekerteket, amiket több ezer évvel ezelőtt elrejtettek ezek a testvérek, és bennük az Isten igéje ugyanúgy megtalálható, mint ami ír az Bibliában. Mai napig foglalkoznak fel a tudósok, a cserépelény az egy hasznos eszköz, és ezek a kincsek a cserépelényben vannak elrejtve. A cserépelény lehet, hogy időtálló, ugyanakkor nagyon-nagyon törékeny is. És szerintem, amikor Pál cserépelényekről beszél, talán az emberi testhez lehetne hasonlítani, nem? Hogy értékes dolgok vannak benne, ugyanakkor nagyon, nagyon törékeny. És ez a kincsünk ebben a törékeny dologban van. Azért, hogy nyilvánvaló legyen, hogy az a rendkívüli erő nem tőlünk van, hanem Istentől van. Ebben a gyenge cserépelényben, ami én vagyok, ami te vagy, megjelenik az Istennek a dicsősége Jézus Krisztuson keresztül, és nyilvánvaló, hogy a személy csinálom. Nem én teszem. Emlékszem, amikor megtértem azt követően, nem sokkal ugye a családtagjaim meg a barátaim kérdezték, hogy ki vagy te és mi csináltál a Sanyival, mert hogy valami változott. Valami megváltozott. Én nem vettem észre, de ők igen. Az Isten el kell munkálkodni, és tudom, hogy ezek a dolgok nem tőlem jöttek, és a mai napig nem tőlem jönnek, hanem tőle jönnek. És ezért övé a dicsőség. Nem a múlnak tulajdonítjuk ezt, hanem ő neki. Hát eddig ez a bevezető, és most átadnám a szót tudós kollégámnak, hogy folytassa az igének további gondolgatását.
Ennek az igének nekem jutott a pozitívabbik fele, ez a mindenit szorongatnak bennünket, kétségeskedünk, üldözöttek vagyunk, elhagynak, lepipornak, és Jézus halálát a testünkbe hozottuk. Hát ez nem túl pozitív. Most azzal a kérdéssel szeretném indítani ennek a prédikációnak a második felét, hogy milyen az igazi keresztény. Milyen az igazi Krisztus követő ember? Próbáljuk meg elképzelni, hogy hogy mik a tulajdonságai. Sok minden kavaroghat a fejünkben. Lehet, hogy eszünkbe jutna az, hogy legyen ott minden vasárnap, hogy legyen kedves, meg ne persze terengje a Szentlélek gyümölcseit, és szolgáljon, és hát azért legyen jó kiállású, stb. De legfőképpen az van ilyenkor a fejünkben, hogy a jó keresztény az olyan, amilyenek mi nem vagyunk. Mi nem tartjuk magunkat jó keresztényeknek. Van egy elképzelésünknek, hogy milyennek kellene lennünk, de nem tudunk olyanok lenni. Valószínűleg azért, mert nem is kell olyanoknak lennünk. Mert ezek a tulajdonságok jönnek maguktól, ahogy Sanyi mondta, hogy ő nem vette észre, ahogyan megváltozott, hanem megalázkodott, és alázatos volt, és ez szerintem, ami ezt az egész ügyét láthatja, az az alázat. Isten azt mondja, hogy azokkal lakik együtt, akik alázatosak és megtört szívűek. Vegyük akkor ezt az első állítást, mindenütt szorongatnak minket. Ez a szorongattatás, nyomorgattatás, ez olyasmi jelent ez a szó, hogy annyira be vagyunk szorítva, hogy nincs helyünk megmozdulni, mint mondjuk én itt ezen a szószéken, alig tudok így oldalra mozogni. És a világ elvárásai is beszoríthatnak. Azt mondják, hogy egyre feljebb és feljebb kell mennünk a ranglétrán. Akkor leszünk elismertek, hogyha sok pénzünk, jó autónk, szép feleségünk van. Mikor ez nem igaz. És körülvesznek a problémák, és azoktól sem tudunk mozdulni, mert itt jön a betegség, a halál, a szenvedés, elveszíthetjük az állásunkat, és tényleg úgy érezzük, hogy ezek összenyomnak. Ha nem tudunk ilyen élethelyzeteket elképzelni, akkor nyugodtan gondoljunk Jobbra. Ő egyszerre veszítette el az összes gyermekét, az összes állatát, az összes birtokát, és szinte mindenét. Mindenit elvesztette. És innentől egyenes út vezet a kétségeskedéshez. Kétségeskedünk is. Bizonytalankodunk, mint Jobb 40 fejezeten keresztül. Zavarban vagyunk, mert nem tudjuk, hogy merre menjünk. Ezt jelenti ez a szó. És krízisben vagyunk. Ami azt jelenti, hogy van egy elképzelésünk a világról, hogy milyennek kellene lennie, de a valóság ezt nem tükrözi. Mint amikor egy kisgyermek rájön arra, hogy a Mikulás csak egy mese. Ezzel még nevetünk is. De mondjuk, amikor a pár egyik tagja rájön, hogy a felesége vagy a férje megcsalta. Volt egy elképzelése arról, hogy milyen jó házasságban élnek. Tervezgette akár a jövőt is, de most máshogy alakul a dolog. Akivel eddig élt, már nem lesz többé az élete része. Ez is egy krízis, mert nem tudjuk, hogy hova, hogyan tovább. És ugyanilyen krízisbe kerülhet az Isten képünk is, mert vannak elképzeléseink Istenről. Azt gondoljuk, hogy Isten mindig éreztetni fogja, és éreztetni is akarja az ő jelenlétét velünk. És hogyha nem érezzük az ő jelenlétét, akkor valami baj van. Azt is gondolhatjuk, hogy Isten azt szeretné, hogy mi mindig bőségben éljünk, hogy legyen sok pénzünk, legyen autónk, legyen házunk, stb. És azt is gondoljuk, hogy nekünk nem kell tennünk semmit, Isten azt figyelte, hogy majd gondoskodik, és mi hátradőlhetünk. És valamiért sokunkban van ilyen istenkép, és ez alapján próbáljuk meg magyarázni a valóságot. És amikor a valóság nem úgy viselkedik, akkor Isten hibáztatjuk. Isten azt ígérte, hogy velünk lesz, de azt nem, hogy mindig érezni fogjuk a jelenlétét. És Isten azt is ígérte, hogy bőségben fogunk élni, hogy minden az, amire szükségünk van, de mi van akkor, hogyha valamit nem kapunk meg? Hogyha azon akarom lemérni Isten szeretetét, hogy mit adott nekem, vagy hogy mit nem ad meg nekem, és ezért én képes vagyok ott hagyni, akkor annyit ért nekem Isten. Hogyha, Én kérek egy autót Istentől, de Isten nem adja meg azt az autót, és ezért én ott hagyom, akkor nekem Isten pont egy autót ígér. És megint gondolhatunk Jobbra, hogy ő nem hagyta ott Istent. Ő neki mindennél drágább volt. És igen, Isten valóban azt ígérte, hogy minden helyzetben gondoskodik, és természet feletti módon. Tegnap hallottam egy beszélgetést, amiben az volt, hogy mi keresztények sokszor mindannyian ismerjük a nagy halfogásnak a történetét. A tanítványok egész éjjel haláztak. És Jézus pedig oda ment hozzájuk reggel, hogy menjetek ki, vessétek ki a hálót. És a halászoknak az a munkája, hogy halászanak, és hogy egész éjjel halászanak, nappal nem lehet halászni. És ez a természetes része, amit nekünk meg kell tennünk. És aztán pedig jön Isten természet feletti módon. És azt mondja, hogy most dobd ki, most lesz fogás. És mi sokszor a természet felettire várunk úgy, hogy nem tettük meg, ami természetes lenne. Hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy Uram, adj valamit enni, kérlek. Hogy ez nem lehet. Tovább menve a vigyében, üldözöttek vagyunk. Én személy szerint ezt tudom a legnehezebben elképzelni, hogyha én most fizikai üldözésről szeretnék nektek beszélni, akkor az olyan lenne, mintha nőket akarnék oktatni arról, hogy milyen érzés szülni. Mert nem tudom. De arról tudok beszélni, hogy gondolati szinten már üldözve vagyunk. Gondolhatunk a volt finn belügyminiszterre, Pálvi Laza neve, akit most azért állított a bíróság elé Helsinkiben, mert egy közösségi portálon megosztott egy bibliai idézetet, amiben a saját egyházát, a finn evangélikus egyházat bírálta, amiért a homoszexuális házasságot megállják. És ezért őt perbe fogták, és ez a per előfele lehet annak, hogy valóban fizikai üldözést szenvedjünk. Letiprás. A földre terítenek, amikor már nincs erőnk, vagy lehetőségünk felállni. Vagy azért, mert annyira megvertek, mint mondjuk Pál, vagy megkövesztek, de az a lényeg, hogy padlón vagyunk. Ennyit eddig a jó hírekről, és ezekhez, hála Istennek, kapcsolódnak pozitív dolgok. Lehet, hogy szorongattatás és nyomorgattatás van, és lehet, hogy be vagyunk szorítva, és annyi helyünk sincs, hogy megmozduljunk, hogy körülvesznek a problémát, de nem szorítanak be. Nem szorítanak sarokba, nem nyomnak össze, nem zúznak össze. Mert mindig van menekülés, mindig van szabadulás. Ha ezt szemmel nem is látjuk. Nem miattunk, hanem Isten miatt. Az is lehet, hogy kétségeskedés, bizonytalankodás, krízis vesz körül minket. De mégsem esünk kétségbe, azt írja az ige. Mert tudjuk azt, hogy Jézus, aki mindentől megkísértetett, neki is voltak kétségei. Bizonytalan helyzetei. Gondoljunk csak a Getsemáné kertre. Jézus krízisének is lehetne nevetni. De végül ő azt mondja, alázatos szívvel, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. Mi sokszor nem tudjuk, hogy mi Isten célja egy-egy dologgal, viszont lehetünk Jézushoz hasonlóak abban, hogyha kérdéseink is vannak, vagy sérünk, akkor Isten kezébe tesszük le magunkat, és benne bízunk. Tudjuk, hogy hol a helyünk a kapcsolatban, hogy mi a feladatunk, mi az, amit mi teszünk, és mi az, amit Isten tesz. És igen, ez azzal jár, hogy üldözöttek vagyunk. Ez szinte természetesen hozzátartozik. Minket is bíróság elé fognak állítani. Jézus ezt megígérte. Írásba adta, hogy gondolkodnunk sem kell azon, hogy mit mondjunk. mert abban az órában megadja nekünk. Azt mondja, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Akkor is velünk van, amikor nem érezzük. Azt ígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És lehet, hogy lekipornak, lehet, hogy a földre terítenek, de nem pusztítanak el, nem veszünk el. Ha fizikailag ez így is tűnik. Jézust is megpróbálták sarokba szorítani, és volt, hogy kétségbe esett. Üldözték, megkorbácsolták. A földre esett, mert olyan nehéz volt a kereszt, és megfeszítették, és meghalt. De azt mondta, hogy ne féljünk, mert ő már legyőzte a világot. Nem kell többé megfelelnünk a világ elvárásainak, és egyre több és több elismerést kivívnunk magunknak. Jézus nem azokhoz jött, akik méltók lettek volna rá. Már ha lehet ilyet mondani, ki méltó Jézusra. Hanem azokhoz, akiknek szükségük volt rá. Nem az egészségesekhez jöttem, hanem a betegekhez. És erről az utolsó versről még egy pár gondolatot mondanék, hogy Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen a testünkben. Először nem tudtam, hogy fogjak ehhez hozzá, és eszembe jutott ez az alázat szó, hogy aki alázatos, az tudja, hogy hol van a helye. Tudja, hogy mikor szóljon, és mikor hallgasson. Mi az ő feladata, és mi Isteni. Aki alázatos, csak azt tudja Isten a céljaira használni. Legyünk mi is ilyen emberek. Csak ezzel sokszor az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy milyen az igazi alázat. Mert nem az alázatos, akiről a többiek azt mondják, hogy ő milyen kegyes, milyen alázatos, milyen istenfélő. Gondoljunk azokra, akik Jézus korában éltek, és azt gondolták róluk, hogy milyen alázatosak. Azok a farizeusok, akik, mert a farizeusokról gondolták azt, hogy ők alázatosak. És Jézusról vajon mit gondoltak? Azt mondták róla, hogy falánk és részeges. És mégis ő magáról azt mondta, hogy ő a szívében alázatos és felül. És hogy tőle tanuljunk. Az az alázatos, aki a szívében az, aki különleg tartja a másikat saját magánál. És nem azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy én milyen vagyok, vagy hogy én hogyan vagyok velem, mi történt, hanem a másikra nézek. És azt mondom, hogy ő külön, mint én. Én felé akarok fordulni azzal a szeretettel, amivel Isten szeret engem. És nehéz a szeretetet szavakkal kifejezni. Ha abban kéne kifejezni, hogy mit ad nekünk Isten, akkor miben fejezném ki? Hát a múltkor azt kértem tőle, hogy legyen jó a forgalmi vizsgám, de nem jött össze. Meg azt is kértem tőle, hogy ne halljon meg a nagypapám, de mégis meghalt. Akkor most nem szeret Isten. Ha azon mérjük le, hogy mennyire szeret minket Isten, hogy mit adott? Akkor ne ezekre gondoljunk. Gondoljunk először Jézusra. Isten annyira szeretett, hogy odaadta érted saját magát. Tudja, hogy ha igazságos akar lenni, igazságos Isten, el kellene, hogy ítéljen. Mert lázadunk ellene. Mert igazából nélküle akarunk élni. És mégis annyira szeretne helyreállítani. Szeretne veled közösségben lenni, hogy ezért feláldozta magát. Hogy mit jelent Jézus halálát a testünkben hordozni? Azt jelenti, hogy annyira szeretni az embereket, hogy akár meg is halnánk értük. Mint Jézus. Amiért Jézus meghalt. És így kiábrázoljuk Jézus felé mutatott szeretetét. Isten képére formálódunk. Amikor az emberek találkoznak velünk, akkor igazából Jézussal találkoznak. És igen, most lehet, hogy lesz bennünk egy elhatározás, hogy most mindenkit szeretni fogunk, és de nagyon. De rájövünk, hogy mi kevesek vagyunk ehhez. Ez nem megy a saját erőnkből. Viszont, hogyha alázatosan bevalljuk Istennek azt, hogy Uram, nekem ez nem megy, én tudom, hogy te mennyire szeretsz engem, és de mégsem tudom szeretni, mégis felidegesítenek, mégis indulatos leszek, mégis szeretetlen leszek, közönös. Ha bevallom Istennek, hogy szükségem van rá, akkor ő betölti minden szükségemet. És akkor valóban Krisztus életét mutatja meg másoknak, a mi halandó testünkben. Isten úgy mutat minket másoknak, mintha mi lennénk Jézus. Azt az életet éljük, amit Jézus. Azt kérdezzük magunktól ilyenkor, hogy hogyan tudnám felemelni a másikat. Hogyan tudnám szeretni a másikat, jobban szeretni. Befejezésként egy héber szót hoztam. Mindannyian tudjuk, mit jelent az Immanuel szó. Velünk az Isten. Isten velünk van. Isten nem fölöttünk van, hogy föl kéne kapaszkodnunk hozzá. Közöttünk van. De ez nem azt jelenti, hogyha egy szinten van velünk, akkor itt akar hagyni. Meg akar változtatni, meg akar szabadítani a bűntől, és fel akar minket emelni. De nem azért, hogy miután már magasan vagyunk, visszanézzünk a társainkra is, és elítéljük őket, hogy átvenésre hozt tartasz. Hanem azért, hogy mi is lehajoljunk. Mi is Krisztus képére formálódjunk. Lehajoljunk hozzájuk, és őket is felemeljük. Megalázva magunkat. Nekünk nem kell felfelé nyúlva megfogni Isten lábát. Nem kell egyre több pénzt gyűjtenünk. Megfogni Isten lábát, mert ő maga jött le közénk, és megmosta a mi lábainkat. Különnek tartva minket saját magánál. Ez az igazi alázat. Ez az igazi szeretet. Menj el, és hasonlóképpen cselekedj. Amen.